Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió hallgatóit. Ez a Hosszabbítás, állandó hétfői sportmagazinunk. A két műsorvezető Farkas Völgyi Gábor és Rév Dániel. Természetesen a mai témák között is a futballvilágbajnokság az egyik. Szerintem mióta elkezdődött a VB, azóta minden héten foglalkoztunk a tornával, de hát ez egyáltalán nem meglepő. Kialakult ugyanis a legjobb négy, és csupa európai csapat van ott a legjobb négy között. A műsor második felében pedig majd NBA-vel és az NBA szabadügynök időszakával, meg LeBron James Los Angelesbe szerződésével fogunk foglalkozni. Első vendégünk Egri Viktor, a Digi Sport kommentátora. Szia, Viktor!
Sziasztok, jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy bejöttél hozzánk. Elég furcsa lehet neked, mint a dél-amerikai foci egyik közismert rajongójának, hogy pont téged hívtunk, és egy olyan világbajnokságról kell beszélgetned velünk, ahol nincsen dél-amerikai csapat a legjobb négy között.
Hát ez egy nagyon kedves felvezetés, akkor megyek is.
De azért gondolom, hogy nem csak brazil meg dél-amerikai szemmel nézed a világbajnokságot. Mennyire lepett meg téged, hogy egyik dél-amerikai csapat sem jutott el a négyig?
Igazából nem lep meg így, hogy egyenként végignézi az ember a párosításokat, amik voltak. Ugye általában az úgy szokott lenni, hogy más kontinens nem szól ebbe bele. 2002-ben Ázsiának ott volt egy képviselője, ugye Dél-Korea hazai pályán elég botrányos körülmények között bejutott a négybe, de hát ezen kívül ez nem szokott előfordulni, ugye afrikai csapat egyáltalán nem volt eddig a legjobb négy között. És akkor vannak olyan világversenyek, ahol nagyon kijön mondjuk a dél-amerikaiaknak a lépés. Mondjuk a négybe azért olyan nagyon sok csapat nem szokott bemenni, de ugye Brazíliában kettő bement. Előtte 2010-ben úgy emlékszem, hogy tán a legjobb nyolcig csak dél-amerikai csapat vert ki dél-amerikai csapatot, tehát bármilyen más kontinensről érkező csapattal találkozó dél-amerikai azt búcsúztatta. Tehát vannak olyanok, most az európaiaknak volt, hát most nem tudom, hogy úgy mondjam, hogy szerencséjük. Ugye a Tite, a brazilok szövetségi kapitánya mondta azt a belgák elleni kiesés után, hogy ő azt mondaná, hogy a véletlennek nagyon nagy a szerepe a mai futballban. Tehát akkor én is azt mondom, hogy a véletlen most az európai csapatoknak kedvezett többször is, mondjuk például az Anglia-Kolumbia meccsen, de hát a Brazília-Belgium mérkőzést is ezek közé sorolom az elején az öngóllal, ahelyett, hogy Thiago Silva kapufája ment volna be esetleg. Tehát ugye nüanszokon múlik.
Sokszor múlik nüanszokon, de ez miért van szerinted, hogy ennyire nagy szerepe van a véletlennek? Azonos szintű, vagy nagyjából azonos szintű csapatok játszanak?
Eléggé kiegyenlítődött a foci. Mondjuk azt nem állítom, hogy majd amikor 48 csapat lesz, akkor is minden mérkőzés ilyen lesz. Mert azért például ezen a világbajnokságon is láttuk mondjuk Panamát nagyon kilógni, de mondjuk Tunéziának is volt olyan meccse, ahol inkább emlékeztetett egy ilyen serdülő csapatra, amelyik most verbuválódott, mint sem válogatottra. Tehát azért vannak nagy differenciák, de a legjobb 16 között már azért nagyon ritka az, hogy biztosan nyerjen egy csapat mérkőzést. Talán biztos győzelemnek a kieséses szakaszban, amikor tényleg nem merülhetett fel kérdés, a Brazília-Mexikót mondanám, meg most talán az Anglia-Svédországot. És a többi mérkőzés, hát talán Franciaország-Uruguay.
De a francia-uruguay meccsen is azért ugye volt ez a kapus hiba, ami abszolút a véletlen számlájára írható.
Igen.
És azért 1-0-ról mondjuk 30 perccel a mérkőzés vége előtt azért az másképp is alakulhatott
volna. Igen, igen. Tehát azért mondom, hogy a meccsek többsége már a legjobb 16 között az egészen kiszámíthatatlan, és tényleg így van, hogy egy apróságon megfordulhat minden.
Volt egy ilyen nagyon érdekes összevetésed pont a brazil-belga mérkőzés kapcsán, hogy mennyivel többet lőtt kapura Brazília, és ha jól emlékszem, a műsorban hangzott el, hogy Brazília összesen annyit lőtt kapura, mint a másik három csapat együttvéve. Jól emlékszem erre? Vagy?
Hát úgy egész pontosan, hogy ez a kaput eltaláló lövésekre vonatkozott. Igen, igen, igen. Brazília 9-szer talált el a kaput Belgium ellen. Ebben nincsen benne a kapufa, mert ugye ezt nem számolják. És a négy csapat, amelyik bejutott a legjobb négy közé, az összesen talált el 9-szer a 90 perc alatt. A horvátok utána a hosszabbításban az oroszok ellen még eltalálták e fölött, de Horvátország 2-szer találta el a kaput 90 perc alatt az oroszok ellen, a franciák 2-szer találták el, úgy nyertek 2-0-ra.
Elég jó helyzet.
A belgák 3-szor találták el a brazilok ellen, abból lett 2 gól. És melyik csapat van még?
Az angolok.
Az, és az angolok is kettőből kettő gólt szereztek, tehát kétszer találták el a kaput.
És mi lehet ennek az oka? Azért Brazília, a labdazsonglőrök csapata, elképesztő képzett játékosok alkotják a brazil keretet. Olyan helyzeteket hagytak ki, ez ennek szihés oka van, vagy egyszerűen csak, amit mondunk, a véletlenek sokasága jött közbe, vagy mi lehetett ez?
Mert a braziloknak ez az egy hibájuk volt ezen a világbajnokságon, ezt most is állítom, hogy a legjobb csapat, és ugye a belgák szövetségi kapitány is ezt nyilatkozta, hogy a világ legjobb csapatát sikerült legyőzniük, hogy a helyzet kihasználásuk gyenge volt, ez a világbajnokság eleje óta így volt. Rengeteg zicserük volt, amiket hol elrontottak, hol a kapusok védtek bravúrral, ugye Ochoa is a mexikóiak kapujában legalább 4-5 bravúrt bemutatott, mire megszerezte a vezetést Brazília.
Courtois
szenzációsan védett, és hát mellette vannak megmagyarázhatatlan dolgok. Mondjuk például Gabriel Jesus nem lőtt gólt, úgyhogy ő a 9-ese a brazil válogatottnak. Hát ez azért merőben szokatlan. Ugye 44 évvel ezelőtt Tostao volt az utolsó a brazil nemzeti csapatban, aki a csoportmeccseken nem tudott 9-esként gólt szerezni, de Tostaónak is egy ilyen visszavontabb szerepe volt. Most hozzáteszem, hogy Gabriel Jesus is nagyon nagy szerepet vállalt a védekezésben, tehát ez szólt mellette Firminóval szemben, de akkor is megengedhetetlen. És hát nekem ezzel kapcsolatban jutott eszembe valami, hogy létezik a brazil és az angol futball között egy feloldhatatlan ellentét és különbség. Tehát elég, hogyha ezen a világbajnokságon megnézzük, hogy melyik csapat hogy futballozik, egészen másra alapozzák a játékot, és az angolok tradicionálisan játszanak úgy egyébként, ahogy ezen a világbajnokságon, hogy pontrugásokra, szögletekre, beívelésekre építenek, a brazilok passzjátékra. A szemmel látható, és már az előző világbajnokságon is így volt, hogy azok a futballisták, akik Angliában játszanak, és utána a brazil válogatottban lépnek pályára, csalódást keltenek a VB-ken.
Átveszik az angol stílust?
Nem tudnak visszazökkenni. Tehát az előző VB-n, 2014-ben, ugye Paulinho úgy érkezett meg, hogy egy éve játszott a Tottenhamben, és előző nyáron a konföderációs kupa harmadik legjobb játékosának választották Neymar és Iniesta mögött. A Tottenhamnél a brazil futball szempontjából leépült, teljesen használhatatlan volt a VB-n. Ott volt Oscar, aki ugye a Chelsea-ben játszott, aki úgy érkezett meg a Chelsea-hez Brazíliából, hogy rögtön az első BL meccsén két gólt lőtt a Juventus ellen. Ő a világbajnokságon totálisan leépült. Willian egy éve került akkor a Chelsea csapatához, nem tudott semmit nyújtani. Fernandinho egy éve került akkor a Manchester Cityhez, sehol nem volt önmagához képest. És most ugyanezt tudom elmondani, hogy ugye Fernandinho beszállt, ő ért el öngolt, Williannak egy jó meccse volt Mexikó ellen, és az a Gabriel Jesus, aki úgy kezdte a Seleção-ban a pályafutását, hogy jobbak voltak a mutatói az elején, mint a fenoménnak, Ronaldónak, az képtelen volt gólt szerezni a világbajnokságon 5 mérkőzésen.
Firminót miért nem játszották többet? Pont a védekezésbeli hiányossága miatt?
Igen, mert Gabriel Jesus sokkal agresszívebb, agilisabb, és hát rengeteg labdát szerzett, csak éppensége például neki is volt egy egészen döbbenetes zicser a belgák ellen az első fél időben, amikor Kompany rosszul ugrott fel, és egy nagyjából 10 négyzetméteres területen egyedül volt, és mellé fejelte, pedig még le is vehette volna akár. De Jesuson is az látszik, hogy ugye ő most másfél éve van Angliában, az alatt volt 2 viszonylag súlyos sérülése is, és sehol nincsen az a Gabriel Jesus, aki a VB-s elejtezőkön Titével elkezdett a válogatottban játszani, és ontotta a gólokat.
Akkor mi a jövője a brazil válogatottnak? Mert kitérünk az afrikai csapatokra is, mert számomra ők is csalódást keltettek, de akkor mi a jövő a Brazília számára? Nem lehet, ne lehessen
Angliában igazolni,
és Spanyolországban jönnek Magyarországra, vagy...
Ez most egy, amit én mondtam, azt én sehol nem olvastam, ez az én gondolatom ezzel kapcsolatban, végignézve ezt a kettő világbajnokságot, és ugye figyelembe véve azt, hogy milyenek a két ország labdarúgásának a tradíciói. De mondjuk, hogyha kicsit korábbra megyek, akkor például Robinho is óriási királyként érkezett meg a Citybe, és totálisan leépült másfél év alatt, tehát az árnyéka lett önmagának, és nem nagyon tudok olyan futballistát mondani brazilt, akinek használt volna az angliai lét. Mondjuk Coutinho-t és Firmino-t érdekes, tehát a két Liverpoolit nem írnám le.
Vagy a Liverpoolban.
Igen. De ők ott azért, mármint a Liverpool azért nem egy klasszikus angol focit játszik.
Hát Kloppnak köszönhetően igen.
Igen.
Kicsit másabb.
Nem végre tudom.
Egy németet is meg lehet dicsérni, nem?
Abszolút. Hát gyakorlatilag a világbajnokságon az egyetlen német, aki dicsérni lehetett, az Klopp. Igen, hát ez a németek szerencsétlensége. Hát a brazil futballnak mi az útja? A braziloknál nagyon ritka ez, ami most történt, mert ugye mondjuk 94-ben, amikor megnyerték a VB-t, akkor azonnal elkergették a szövetségi kapitányt, Carlos Alberto Pereirát, mert nézhetetlen volt brazil mércével az, amit csináltak Romárióval, Bebétóval, Leonardóval, tehát olyan játékosok, hogy a világ bármelyik válogatottja megirigyelni. Azt mondták, hogy ez nézhetetlen, elkergették. És most senki nem mondja azt, a szurkolók sem, és a szakértők sem, az ottaniak, és a labdarúgó szövetség vezetői sem, hogy Titének távoznia kéne. Tehát magával a játékkal elégedettek, és szerintem lehetnek is, mert hogy Brazília szerintem az egyik legsportszerűbb csapat volt. Nem emlékszem olyanra, hogy brazil játékos úgy odarúgott volna valakinek, hogy az ott maradt volna, hogy fájdalmat okoztak volna.
Nem mondjuk azért Neymarnak.
Egyedül Neymar az, akit viszont az otthon is mindenki szíd. Tehát ott azt mondják, hogy ő eljátszott egy óriási esélyt, és nagy kérdés, hogy lesz a pályafutásában még egyszer ilyen. És megkérdőjelezik, hogy elég felnőtte ahhoz, hogy bármikor máskor ő legyen a Seleção első számú játékosa. Mert hogy ott úgy értékelik ezt, amit csinált, mint infantilizmust.
Ezzel azért nagyon nagyot csorbult a nimbusza? Tehát itt mondjuk a PSG-nél, a klub csapatánál is azért most már kisebb arccal kell megérkeznie?
Meglátjuk, mert hogyha mondjuk Mbappé lő 3 gólt a 4 között, itt még a francia válogatottban, akkor azért elég érdekes a hierarchia onnantól kezdve Párizsban.
Meg mondjuk az is lehet, hogy Buffon is szól neki, hogy ezt mondjuk tán nem kéne.
De most én szerintem ez egy nagyon komoly tanulságokkal járó.
És ő le fogja tudni vonni ezeket a tanulságokat szerinted? Van annyira élet? Mert most pont azt mondtad, hogy infantilis volt, amit művelt. Van nem annyira tudom. Élet? Vagy van a csapatában?
Intelligens szerintem igen. Az is egy fontos kérdés nála.
Aki ismeri, az mind azt mondja, hogy nagyon intelligens, tehát a stábtagok is azt mondták, hogy egy nagyon intelligens ember, és amellett, hogy hát a pályán lát, mert ugye az más a játék intelligencia, hogy miért ilyen, annak ezernyi oka van, de például oka ennek az, hogy a brazil tradíciókban ez a nagyon játékos foci, amit ő szeret, ez benne van. Dél-Amerika egyáltalán nem ítéli el ennyire a színészkedő futballistákat. Mondhatnám azt, hogy a dél-amerikai hagyományokban ez benne van. Az, hogy a világ labdarúgása az angol tradíciók felé ment el, mert a Premier League annyira erős, és a játékvezetés is arra ment el, hogy ugye egyre keményebb, agresszívebb dolgokat engednek a pályán, ami nem fekszik például a brazil válogatottnak, hogy itt a 20. percig szétrúgják a sztárjaikat, és senki nem kapott még az ellenfélnél sárgát. Ez nem az ilyen típusú csapatoknak jó. De azért én azt hiszem, hogy Neymarnak váltania kell, és szerintem megvan benne a képesség. Ugyanakkor, hogyha megengeditek, én megközelíteném egy kicsit másik oldalról is ezt, mert ami miatt a legtöbbet kapta Neymar, azt szerintem egy végtelenül igazságtalan dolog volt. Ez pedig a Mexikó elleni történet, ahol tényleg hatalmasat fetrengett, de senki nem beszélt arról, hogy a játékvezetők a videóasszisztenssel együtt mit döntöttek. Tehát ott ki kellett volna állítani a mexikói futballistát. Tehát, és az a nagyon érdekes a számomra, hogy a közösségi média most először befolyásolt ilyen szinten egy világbajnokságot, hogy elindultak a mémek, és a mémek hatottak utána a teljes sajtóra, amin a sajtónak is el kell gondolkodnia, hogy a lényeget közben, ami szerintem sokkal fontosabb a futball jövője szempontjából, hogy videóval visszanéznek egy ilyen jelenetet, és nem büntetnek meg egy játékost, azt mindenki elfelejtette. Ehelyett már azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi időben egy kicsit nekem úgy tűnt, hogy ilyen pogromszerűen szálltak rá Neymarra. Tehát mindenhol csak ezt lehet olvasni. A közösségi médiában ez folytatódott, hiába estek ki a brazilok. Tehát most emberek esnek össze, és fetrengenek a földön, és akkor ezt feltöltik. Amire én azt mondom, hogy persze lehet, kicsit olyan ez nekem lehet olvasni erről, hogy vigyázz a gyerekedre, ne engedd fel a Facebookra, meg az interneten vigyázzál, mert hogy rászállnak és kicsinálhatják. Én szerintem ezt az egész világ csinálta most meg nagyban Neymarral. Félig meddig jogosan persze, de nyilván az a gyerek, akit öngyilkosságba kergetnek a végén, annak is volt valami hibája, amire rá lehetett szállni, de nem biztos, hogy azt érdemelte. Tehát én szerintem itt azért túllőtt egy kicsit a sajtó és a közösségi média a célon.
Viszont,
de ez az egész világnak tanuló pénz.
Akkor, amikor Neymar bokájára rátaposott Lajun, akkor már ugye túl voltunk pár fetrengésen, és már a brazil-mexikói meccs előtt is arról szólt ez a, tehát ez a mémesedés, meg ilyesmi, az már elindult. És Neymar ebben a helyzetben, amikor tényleg rátapostak a bokájára, ráadásul azt hiszem a műtötre, ha minden igaz, ő neki nem jutott eszébe az, hogyha most itt ezerszeresen megpróbálom felnagyítani azt, hogy mi történt, azzal valószínűleg nem érek el többet, mert a videóbíró megnéz egy jelenetet, akkor tök mindegy, hogy utána mennyit fetreng valaki. Viszont cserébe magamra rántok még sokszor-sokszor annyi mémet, meg akármit.
Hát ebben ott biztos, hogy az ilyen szintű fetrengésben nem volt racionalitás, de abban van, és ezzel minden futbolista él, hogy megpróbálja felhívni a fájdalmára a figyelmet. Tehát ezt minden meccsen látjuk, tehát csak a francia-urugvái mérkőzésen is volt a legelején, hogy Hernández elkezdett hemperegni, mert megrúgták, aztán látta, hogy nincs sárga, akkor gyorsan felpattant. Vagy ugye Mbappét is figyelmeztette utána még Deschamps is, hogy ezt ne csinálja, mert ugye ő is neki szaladt az egyik urugvájnak, összeesett, ott fetrengett egy kicsit, mint a büdös bogár a hátán. És amikor Godin jött, hogy, és elkezdte rángatni, és látta, hogy ebből nem lesz lap az ellenfélnek, akkor ő is felpattant. Tehát ezt csinálják. Neymar szerintem azért kezdett el így fetrengeni, hogy vegye észre a játékvezető, hogy valami történt. Mert ugye nem is volt közel éppen Rocky, meg ugye ott állt a padnál Tite is, tehát nem biztos, hogy egyáltalán láthatta volna, hogy ráléptek. Túlzásba vitte, ez egy nagyon-nagyon rossz ripacság volt, amit csinált. És szerintem ebből kell tanulnia, hogy nem szabad ezt ennyire látványosan. Ugyanakkor azt tudja valaki, hogy miért nem kapott Lajun piros lapot? Igen, és utána ez kérdésként felmerült?
A technológia dől meg igazából, akár Otamendi esetében is mondhatjuk, amikor most itt az adás előtt számogat, hogy kétszer biztosan földön fekvő játékosba bikázta bele szánt szándékkal a labdát.
Fél méterről,
pusztán dühében. Szóval ezt én sem értem, hogyha visszanéznek, mert ugyebár az én olvasatomban ennek az egész technológiának az a része, vagy az a lényege, hogy a csalást kiszűrjük. Tehát a nem szabályos gólokat, vagy a gólok előtt történt szabálytalanságokat, azt kiszűrjük, és így nem adjuk meg a gólt, vagy megadjuk a gólt. De hát egy ilyen odalépés, ilyen sunyi, alattomos durvaság, vagy Otamendi abszolút sportszerűtlen tette, ez ugyanúgy kimeríti a számomra az én olvasatomban a csalás, tehát büntethető lenne, de akkor miért nem használják?
Nekem nagyon az az érzésem a mostani használattal kapcsolatban, hogy ez teljesen adhok jellegű. Tehát látunk eseteket, amikor egyszer csak jelez a videóasszisztens, és akkor megnéznek egy szituációt. Olyan ért, amit nem is látunk szabad szemmel mondjuk. És akkor van egy másik, ahol megnézzük tízszer a közeli lassítást, és mégsem történik semmi. Tehát ezen azért el kell gondolkodni, ugye, ha valaki azt gondolná, hogy mondjuk a FIFA egy megvehető
dehogy
szervezet, vagy valaha felmerült velük kapcsolatban a korrupció gyanúja, esetleg, hogy volt olyan, hogy csaltak, mint ahogy mondjuk Platini nemrég mondta előbb, mert a 98-as világbajnokság sorsolásánál csaltak, hogy másik ágon legyenek, mint a brazilok, már a franciák, akkor ugye felmerül az emberben, hogy vajon akkor használják-e a videóasszisztenst, amikor a céljaiknak megfelel. Tehát ez a nagyon nagy baj ezzel az egésszel, ami ugye úgy lehetne megoldható, hogyha egy kicsit hasonlóan használnák, mint mondjuk az NFL-ben, vagy a teniszben a sólyomszemet, hogy kérheti a csapat, hogy ezt nézzék meg. Szerintem ez egy nagyon egyszerű megoldás, és valahogy erre kéne az egésznek elindulnia. És valószínűleg úgy, hogy ráadásul, hogyha igaza van abban, ami miatt bedobta az ászlót, úgymond, akkor maradjon meg a challenge lehetősége. Tehát akkor ennek van értelme, viszont egy dolog nagyon nehéz a futballal. Az, hogy a leginkább szubjektív sportág a játékvezető szempontjából is. Tehát régen hallottuk azt, hogy ugye volt kontakt, tehát 11-es. Manapság már nem érdekel senkit, hogy volt kontakt. Mert mondjuk amikor Neymar ugye a Costa Rica elleni meccsen látványosan elkezdett így hátrafele kalimpálni, amikor hozzáért a kosztarikai védő, ott is volt kontakt.
Persze.
De az nem 11-es. Akkor az első meccsen, a franciák Ausztrália elleni meccsen, ott lassítgatták, hogy Griezmann lábához hozzáérte az ausztrál, és akkor volt egy olyan, hogy igen, hozzáért, egy picit hozzáért, az már megzavarhatja ugye a mozgását, el is lehet esni, az 11-es. Tehát minden annyira szubjektív, hogy
mindenbe bele lehet magyarázni.
Játékvezetői interpretáció kérdése. Például mondjuk a braziloknál maradva, ott volt ez a belgák elleni Gabriel Jesus-szal szemben elkövetett szabálytalanság. Én azt gondolom, hogy 10-ből 9-szer videóbíró nélkül is megítéli egy játékvezető, itt pedig nem ítélte meg, és aztán nem is történt semmi.
Igen.
Tehát ez a baj ezzel az egésszel. A futballnak nincsenek annyira exakt, könnyen látható, megítélhető szabályai. Ugye az NFL-ben is akkor használják, hogyha mondjuk meg lehet ítélni, hogy kint volt-e, letérdelte már, amikor a labda kicsúszott a kezéből, vagy tehát...
És egyébként ezeket a döntéseket az NFL-ben, amik a futballban szinte mindenre rámondható, hogy a játékvezető ítélőképességére van bízva, ezeket nagy többségében nem is lehet challenge-elni, mert vannak olyan kategóriák, ami nem challenge-elhető, és sokszor pedig, hogyha olyan szituáció van, hogy challenge van, akkor is ugye a játékvezetők eredeti ítélete az az, ami marad, és ha egyértelmű bizonyíték van az ellenkezőjére, akkor van változás. Azt akarom még kérdezni ezzel kapcsolatban, aztán beszéljünk kicsit a várható dolgokról, hogy... Az látszott számomra ezen a világbajnokságon, hogy a VAR rendszer bevezetése az okozott egy egyértelmű hatást a játékosokban, hogy gyakorlatilag minden hülyeségért reklamáltak, minden hülyeségért mutatták a videó jelet. Mindenki azt akarta, hogy nézzétek meg, az tuti úgy volt. Ha mondjuk egy challenge van csapatonként egy meccsre, akkor nem az lenne, hogy a harmadik percben elhasználják valami hülyeségre? Mert a játékosok folyamatosan azt mondanák azok saját edzőjüknek is, hogy Peti Bá, ez úgy volt, ez tuti úgy volt.
Nem, hát azért ezek a játékosok nem olyan hülyék. Nehogy azt higgyük. Tehát ők tudatosan próbálják befolyásolni a bírót, amikor reklamálnak. A legtöbbször ők nem gondolják azt, hogy igazuk van, csak nyomás alá akarják helyezni a játékvezetőt. És egészen biztos vagyok benne, hogyha ez így lenne, hogy egy challenge van, akkor minden stábban lenne egy challenge felelős, akinek az lenne a feladat, hogy megítélje, hogy ennek mekkora valószínűsége, és mennyire súlyos eset, mennyire járhat jól a csapat vele, hogyha bejön. Tehát azért a futballnak már annyi köze van a tudományhoz, tehát az egésznek a játékosok orvosi háttere, a felkészítésük, az edzésmódszerek, a taktikai elemzések, a rugó technika kialakítása, már a gyerekeknél tudományos módszereket alkalmaznak egy csomó helyen, hogy kell tartaniuk a lábukat. Tehát nem hiszem, hogy ezt elpazarolnák, de az egyet kevésnek gondolom egyébként. Aha. Legyen kettő. De ennek lenne realitása, de akkor is szubjektív maradna. Tehát.
Hát persze, azon nem nagyon tudunk változtatni.
Hát hogyha, tehát most ezt tudom tényleg még egyszer mondani, hogyha a Lyon rátapos a pályán kívül földön fekvő ellenfelének a lábára, és nem elkapja onnan, hanem rajta tartja a stoplist, rajta áll, és ezt nem büntetik semmilyen módon, hát ennél exaktabb nincsen.
Igen, ezzel nehéz vitatkozni. Elődöntők jönnek.
Így van, mit vársz az elődöntőtől? Franciaország, Belgium, illetve Horvátország, Anglia.
Fú. A francia-belga meccs az szerintem egy óriási mérkőzés.
A nagy meccs lesz szerinted?
Igen.
Nyílt sisakos?
Hát ezt nem mondom.
Az a franciák... pár évvel ezelőtti 4-3 az neked megvan a Szendeniben?
Igen.
Azt szerintem az utóbbi évek egyik legjobb válogatott meccse volt, de az egy felkészülési meccs
volt. Az egy felkészülési meccs volt, és azért Deschamps-nak a szellemiségét figyelve, azért ő nagyon-nagyon szervezett védekezése alapoz elsősorban, és szereti azt, hogyha a játékosainak van területe, ugye Mbappé gyorsasága, vagy Griezmann gyorsasága úgy tud igazán érvényesülni. A belga csapatot szerintem nagyon feldobta az, ami történt velük, mert ők már a mérkőzés előtt is erről nyilatkoztak, hogy mennyire tisztelik a brazilokat, és utána is, hogy ugye a világ legjobb csapatát verték meg. És hát ráadásul mondjuk a két ország, vagy a két nemzet között is vannak kapcsok és ellentétek. Nem tudom, hogy például mennyire hat majd a belga csapaton belül ez a flamand-vallon ellentét, ami ugye Belgiumban létezik azért, és ugye a vallonok azok gyakorlatilag franciának vallják magukat, a flamandok meg meg nem.
Meg félig meddig Hollandnak.
Tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez hogy hat majd a játékosokra, de szerintem ez a két legjobb csapat itt a négy között. Én nagyon jó meccset várok ettől, nagyon sok izgalommal. A másik ágon benne van a pakliban, hogy sima angol győzelem születik.
Komolyan?
Igen. Nem a csapatok tudása miatt, azért, hanem a csapatok állapota miatt. Tehát eleve nagy kérdés, hogy egy ennyire fizikai erőre és a birkózásra építő csapat ellen, mint az angol, mert az angoloknak mondjuk a gólyaik 72%-a az ugye pontrugásból született, ami vagy 11-es volt, amit birkózás után harcoltak ki, vagy beívelés után birkózás következtében fejelték be. Tehát, hogy egy ilyen csapat ellen az energiaveszteség, ami a horvátoknál tapasztalható volt a két hosszabbításos meccsen, és ugye az oroszok ellen elég szembeötlő volt, hogy mennyire kikészült mindenki, az mekkora hátrány. Mert hogyha mondjuk a játékosok egyéni kvalitásait nézzük, akkor azért ez a Rakitic, Modric, Mandzukic, Perisic,
Kramaric, Ičić.
Az összes Ičić-et fel lehet szinte sorolni, szerintem ők jobb futballisták jelen pillanatban, mint az angol csapat játékosai. De az angolok mondjuk fiatalok, tehát ők még fognak fejlődni. A horvátoknál azért figyelembe kell venni, hogy tehát Horvátország életében egy ilyen négy közé jutás az egész ország életében egy rendkívül fontos esemény, tehát ők tényleg úgy fogják érezni, hogy az egész országot képviselik.
Ez egyébként szerintem most az angoloknál igen, is megvan.
Megy ez
az It's Coming Home őrület Angliában. Nem szoktunk másokat ajánlani, de Marosi Gergő annyiszor szerepelt már nálunk, hogy most egész bátran ajánlom az ő cikkét a Nemzeti Sport online-on, nem tudom, hogy megjelent a nyomtatásban is. Erről a dalról, meg az egész brit pop kultúráról. Szerintem amúgy is nagyon jó dolog az, amikor a futballt összekapcsolják a kultúra egyéb részeivel. Úgyhogy ezt olvassa el, akit érdekel, hogy mi ez a dal. És most úgy tűnik, hogy tényleg Angliában is egy ilyen igazi nagy fociláz alakult ki. A horvátoknál szerintem ez teljesen normális. Mondtad ezt a 72%-os dolgot, azért az látszik, hogy az angolok nagyon komoly úgynevezett ilyen szabadrugás figurákat alakítottak ki, és nem is feltétlenül az, hogy majd legurítom ennek vagy annak, hanem hogy azok a játékosok, akik fejelhetnek a 16-os közepén, azok úgy állnak föl, mint mondjuk egy rögbi meccsen a bedobásnál, vagy egy kosárlabda mérkőzésen zárások vannak, és amennyire tudom, Southgate-ék stábja az NBA-ből vett ilyen elzárásos példákat, amiket használnak, és ezt nagyon jó hatékonysággal teszik.
De ezek vannak egyébként már régóta, tehát hogyha BL meccseket néz az ember, vagy komolyabb bajnokságoknak a találkozóit, ott már régóta láthatja, hogy például vannak olyan csapatok, amelyek 4-5 játékost egymás mögé állítanak, ilyen vonatszerűen, és akkor abból a megfelelő irányba előre kitalált módon pattannak ki, és terelik el a védőket, hogy megtisztítsák a terepet egy fejelő játékosnak. Ez így van. Tehát ez az angoloknál ki van találva, tökéletesen. Hát még engem nem szórakoztat annyira, hogy az a játék, hogy szögletből vagy szabadrugásból beíveljük, aztán vagy lerántanak valakit, addig birkózunk, vagy pedig mondjuk Maguire befejeli, vagy Kane befejeli.
Vagy Stones.
Igen. Tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt így kitalálták. Egy kicsit megváltoztatja a futballt. Nem biztos, hogy jó irányban. Jobban szeretem, hogyha akcióból érnek el csapatok gólokat. Az angol együttes mondjuk Panamán kívül csak Svédország ellen ért el egyetlen egy akciógólt. Az összes többi az vagy beívelés volt szabadrugás szöglet után, vagy pedig 11-es. Uh-huh. Ez azért kevés.
De lehet, hogy ez is elég.
De sok mindenre elég lehet.
Akár még egy döntőre is.
Igen, hát azért léteznek különböző megközelítései a futballnak. Vannak, akik a látványt is fontosnak tartják, de mondjuk miután egyre inkább a pénzről szól, ezzel együtt egyre inkább az effektivitásról is szól, a hatékonyságról. És az angolok eddig nagyon hatékonyak.
Így van,
az látszik. Múlt héten Ádámtól is azt kérdeztük, hogy ki nyeri a VB-t, neked könnyebb dolgod van, mert kevesebből lehet választani.
Na, jövő héten meg tudom mondani.
Az jó. Oké, akkor maradunk ebben.
Válasz.
Egri Viktorral, a Digi Sport kommentátorával beszélgettünk. Köszönjük, hogy bejöttél.
Én is köszönöm.